Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Tegyük rendbe az életünket az Úr fogadására, kérte 14. Leó pápa katekézisében. Augusztus 6-án a Szent Atya ismét általános kihallgatást tartott a Szent Péter téren. Ennek keretében Jézus húsvétjáról elmélkedett. 14. Leó pápa katekézisében elmondta. Márk evangéliuma elbeszéli, hogy a kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt felszokták áldozni, tanítványai megkérdezték Jézust. Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy elkészítsük a húsvéti vacsorát? Ez egy gyakorlatias kérdés, de tele van várakozással is. A tanítványok érzik, hogy valami fontos dolog fog történni, de nem ismerik a részleteket. Jézus válasza szinte talánynak tűnik. Menjetek a városba, ott találkoztok egy vizes korsót vivő emberrel. A részletek szimbolikussá válnak. Egy korsót vivő férfi, a vízhordás abban a korban általában a nők dolga volt, egy már előkészített felsőterem, egy ismeretlen házigazda, mintha minden előre elő lett volna készítve. Pontosan így is van. Ebben az epizódban az evangélium feltárja előttünk, hogy a szeretet nem a véletlen műve, hanem tudatos választás eredménye. Nem egyszerű reakció, hanem előkészületet igénylő döntés. Jézus nem végzetéből kifolyólag néz szembe kínszenvedésével, hanem egy elfogadott, szabadon és lelkiismeretesen végigjárt út iránti hűségből. Ez az, ami vigaszunkra van. Annak tudata, hogy életének odaadása mélységes szándékából, nem pedig hirtelen támad késztetésből fakad, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Egyértelműen destabilizáló tényező a Balkánon a boszniai szerb elnök elítélése. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a miniszterelnök kedden találkozott Milorad Dodikkal, a boszniai szerb köztársaság elnökével. Úgy fogalmazott, a veszélyek szerintünk jelentősek, úgy látjuk, hogy a Balkán nem először a történelemben egy puskaporos hordó, amiből lehet háborús gócpont. Minél több háborús gócpont van a világon, annál nagyobb a veszélye a világháború kitörésének. A miniszter azt mondta, a magyar kormány abszurdnak tartja a kialakult helyzetet, és úgy látja, Bosznia-Hercegovina és a Balkán stabilitását nem a nyugat beavatkozása segíti, hanem a nyugat távozása ebből a térségből. Elkezdte a konzultációkat a külgazdasági és külügyminiszter azokkal a nagy cégekkel, amelyeket az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött kereskedelmi megállapodás érint. Jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a kormány továbbra is előnytelennek tartja a megállapodást, és a következő két hétben olyan iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet tervez elfogadni, amely mérsékli a megállapodás okozta károkat. A tárcavezető hangsúlyozta, a megállapodás az Európai Unió számára nem csupán gazdaságilag hátrányos, hanem olyan vállalásokat is tartalmaz, amelyekre az Európai Bizottság nem vállalhatott volna kötelezettséget, hiszen kizárólag tagállami jogkör az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelem volumenének meghatározása. A következő időszakban 13,5 milliárd forintot fordít a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére a kormány, mondta Sztojka Attila társadalmi esélyekért és a roma kapcsolatokért felelős államtitkár a Biztos Kezdet, Biztos Jövő, Gyermekházak szerepe az esélyteremtésben című konferencián Budapesten. Az államtitkár a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság rendezvényén úgy fogalmazott, a következő időszak a növekedés és a gyarapodás éve lesz az esélypolitikában. Tájékoztatása szerint Európai Uniós forrásból 11,4 milliárd forintot, hazai forrásból pedig további 2 milliárd forintot fordítanak a következő években a Biztos Kezdet gyerekházak és a tanodák támogatására. Végül az időjárásról: túlnyomóan derült időre van kilátás, csapadék nem várható. A Dunántúlon a délkeleti, a Dunától keletre az északkeleti, keleti szelet olykor élénklökések kísérik. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, vendégünk Marosi Balázs, szerencsi plébániai kormányzó, akivel az egyházi iskolák és a plébániák kapcsolatáról beszélgetünk.
A lelkipásztornak ismernie kell azokat, akikhez szól. Na hát ugye ez nagyon sok helyen ugye problémás, és ez nem az atyák hibája feltétlenül, tehát nem azt szeretném ebből kihozni, most a plébános mindig a hibás azért, hogyha nem jól működik valami, hanem sajnos az idő kevés. Tehát nagyon sok helyen ugye rengeteg az adminisztráció, felújítás, pályázatok, vagy van ahol a lelkipásztori feladat, temetések, keresztelések, esküvők, szentmiség, és hogyha egy-egy plébánosnak a most ugye utóbbi időben láttuk azt, hogy egyre több terület jut egy-egy plébánosnak, rászakadnak újabb és újabb falvak, filiák, ugye, tehát most már a papok többsége nem csak egy településen lelkipásztorkodik, hanem legalább 3, vagy 4, vagy akár 5, vagy akár 6 településen is. És hát azért nyilván ugye a papok se örök fiatalok, tehát az idő az azért telik az ő fejük fölött is, és természetesen, hogyha egyik-másik településen vannak intézmények, hát bizony-bizony az idő az kifog rajtunk. És biztos vagyok benne, hogy minden pap testvérem, akire az érsekatya intézményt bízott, nagyon szeretne hatékony lenni, és biztos vagyok abban is, hogy keresik a megoldásokat, de nagyon sokszor az idő hiánya miatt sajnos az ember elveszik a feladatokban is, nem tud kellőképpen ott lenni. És ez egy nagy baj, mert hogyha nincs egy személyes kapcsolat a diákokkal, ha nincs egy személyes kapcsolat a pedagógusokkal, akkor csak bólintunk egymásnak a folyosón, nem ismerjük egymás gondját, egymás örömét, nem tudunk úgy szólni, hogy az célba érjen, hanem csak vagyunk egymás mellett. Ugye, ami nagyon fontos, tehát az én elképzeléseim, vagy az én tapasztalataim szerint az, hogy ismerjük a diákjainkat, ismerjük a pedagógusokat, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy most mindenkinek tudom az életét, vagy fel tudom sorolni a gondjait, örömeit, hanem legalább tudjuk a nevét, legalább egyszer-kétszer beszélgessünk vele, megkérdezzük azt, hogy most mi történik a te életedben, vagy vegyük észre a diákoknak, hogy szükségük van arra, hogy ott legyen mellettük egy lelkipásztor, legyünk közöttük. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy én nagyon sokszor csinálom ezt, hogy bemegyek az iskolába, végig megyek a folyosón, körbenézek, sétálgatok jobbra-balra, hogyha látok egy-két szomorú gyereket, oda megyek, megkérdezem, hogy mi a baj, miért lógatod az órod, tudunk-e segíteni valamiben. Lehet azt mondja, hogy nem, csak fáradt vagyok, most nyűgös vagyok, vagy mit tudom én. De lehet, volt már rá számtalan szó, például, hogy igen, úgy vártam már, hogy az atya ide jöjjön, és akkor leülhetnénk-e beszélgetni, és akkor leülünk, és esetleg megoldunk közösen egy problémát, vagy hozunk valamilyen döntést, vagy segítek abban, hogy kimondjon dolgokat, és akkor boldogan megy tovább. És ha egyszer valakivel már beszélgettem, akkor könnyebben megjegyzem. Megjegyzem az arcát, megjegyzem a nevét, és már következőkor oda tudok menni, hogy na, jobban vagy, megoldódott, igen, köszönöm, és megyünk tovább. És lehet, hogy hónapokig nem beszélünk, nem futunk össze az iskolában, de megvan benne az a pozitív élmény, hogy a pap megkérdezte tőlem, segített, én meg ezáltal jobb ember lettem, és hát ez nekem nagyon fontos, és el fogja mondani majd a barátjának is, amikor szomorú, hogy hát menj az atyához, mert ő fog segíteni neked, és akkor. És a gyerekek között így ki tud épülni egy kapcsolat, és talán ugyanez vonatkozik a pedagógusokra, és hogy meg kell néha kérdezni egymást, hogy hogy vagy, miben segíthetek, mit tegyünk azért, hogy a dolgaink jobbak legyenek, és hogy össze tudunk fogni, ez nagyon nagyot lök előre. Tehát az ismeret, az, hogy ismerjük azokat, akik ránk vannak bízva. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, de természetesen ez is ugye az idő ajándéka lehet, tehát hogyha merünk időt szánni erre, és biztos, hogy ez egy plusz energiát igényel, plusz időt igényel az életünkből, de én azon az elven vagyok, hogy valamit valamiért.
Nagyon értékes gondolatok azok, amiket most itt megosztottál. A kiinduló pontom az volt ebben a beszélgetésben, hogy a katolikus iskolákat, a diákokat, pedagógusokat hogyan lehet közelebb hozni a plébánia közösségi életébe. Amiről eddig beszélgettünk, az alapvetően arról szólt, hogy még mindig az iskola falain belül maradtunk, hogy a plébános vagy a káplán megy be az iskolába. Kérdésem következő része az arra vonatkozik, hogy a gyerekeket hogyan lehet, mert nagyon sok lelkipásztorral beszélgetve az elmúlt időszakban nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy a gyerekeknek katolikus iskoláról legyen szó, megvan az osztálymise havonta, megvan a hitoktatás, és így a plébániákról egyre jobban elmaradnak.
Nehéz a válasz. Most akkor kezdjük a plébániával. Otthon érzi-e magát egy gyerek a plébánián? Ez a kérdés. Kérdésre nem illik kérdéssel válaszolni, de tehát ha azt várjuk lelkipásztorként, hogy én kinyitom a plébánia ajtaját, és akkor na, hol vannak a katolikus iskola gyerekei? Hát ki hívta oda őket? Senki. Hogy kerül oda egy gyerek? Hát a gyereknek nem lesz kedve, hogy a plébániára menjen, hogyha azt mondják neki, hogy kisfiam, kislány, menj a plébániára. Azt se tudja, hogy mi a plébánia. Tehát ugye alapvetően, tehát azt nagyon nehéz megérteni, főleg az idősebb lelkipásztoroknál ez biztos, hogy egy nehézség, hogy ezek a mai gyerekek, ezek a mai fiatalok már nem értenek szavakat. Tehát ők nem tudják, hogy mi az, hogy plébánia. Tehát ezt a szót lehet, hogy a pap teljesen jó szándéka mondja, hogy szombaton este levetítünk egy filmet a plébánián, vagy nézzünk egy filmet, mert ez a levetítünköt se értik már a mai gyerekek, tehát hogy nézzünk meg egy filmet a plébánián, szeretettel várlak benneteket. És lehet, hogy a filmet még értik, de az, hogy plébánia, azt már nem értik, mert soha életükben nem hallották még azt a szót, hogy plébánia. És bármennyire is hihetetlen ez, amit mondok, de ez 10 gyerekből 8-nál így van. Mert tőlem is van olyan 12-es diákunk, aki már 8 éve katolikus iskolába jár, és megkérdezi, hogy hol tetszik lakni. És akkor mondtam neki, hogy a plébánián. És mondta, hogy hol? Hát mondom, a plébánián, és azt mondja, hogy mi az a plébánia? Tehát fogalma nincs arról, hogy mi az a plébánia, mert azt érti, hogy orvosi rendelő, rendőrség, vegyesbolt, hát ezeket a szavakat érti. De az, hogy plébánia, hát az egy vadidegen szó. Tehát nem érti a szót. És akkor hát meg kell fogni ezt a gyereket egy hittanóra keretébe, és az egész osztályt át kell vinni a plébániára, és megmutatni nekik, hogy ez a plébánia. Miért plébánia? Hát azért ott lakik a plébános, hogy a plébános lakás az a plébánia. Tehát egyszerre el kell neki magyarázni, el kell őt vezetni, hogy megértse. És akkor tanult egy új szót, és utána boldog lesz, hogy érti, hogy miről beszél a pap. Ez az egyik dolog. A másik az, hogyha elhívja a lelki pásztor, vagy hát igen, hát csak ő tudja elhívni, ugye mi ő lakik ott, tehát elhívja azokat a gyerekeket a plébániára, akkor milyen céllal hívja oda őket? Oktatni? Mert ugye vannak ilyen rossz szavaink szerintem az egyházban, a jegyes oktatás, és szerintem az oktatástól mindenkinek a hócipője tele van, meg a haja kihull, tehát nem, tehát a gyerekeket oktatják az iskolában túlzott módon, reggel 7-től este 7-ig néha, tehát nem kíván a gyerek még egy oktatást, hogy ifjúsági hittan. Hát persze, hogy azt mondja, hogy nekem hát egy héten 2 hittanórám van, hát hogy mennék én még egy harmadik hittanra? Rögtön, hogyha azt mondanánk, hogy ifjúsági foglalkozás, vagy ifjúsági program, vagy ifjúsági est, vagy ifjúsági délután, rögtön jobban hangzik, de azt mondjuk, hogy hittan, nem érti a gyerek. Nem érti, hogy miért kell neki még egy hittanra járni, amikor neki már van kettő. Tehát ezekről a régi kifejezésekről le kell szokni, ezeket meg kell újítani, mert a gyerekek nem értik. Persze lehet, hogy elmegy, és akkor utána ő is úgy fogja mondani, hogy ifi hittan, miután már van 3-4 alkalmas tapasztalat, hogy ez nem olyan, mint az iskolába, de vonzásnak nem jók ezek a szavak. Tehát gyakorlatilag olyan lehetőségeket kell a gyermekeknek, fiataloknak fölkínálni, ahol közösségbe csatlakozhatnak, ahol jól érzik magukat, ahol pozitív életérzés, ahol öröm van. Tehát ehhez kell egy olyan hely, egy tiszta, rendezett, pozitív kisugárzású plébánia, ahol rend van, tisztaság van, ahová jó bemenni. Tehát én ezt gondolom, hogy nagyon fontos egy mai gyereknek, hogy egy olyan helyre menjen, ahol szeretettel fogadják. Tehát ez a tisztaság, ez a rend, ez egy belső, egy lelki dolog. Hogy annak a helynek van egy kisugárzása, annak a helynek van egy szentsége. Mert azért minden plébánia egy átimádkozott hely, mert az atyák ott imádkoznak. Lehet, hogy már évszázadok óta lakik ott pap is, azok a falak be vannak imádkozva, és hogy legyen ezeknek a falaknak vonzó ereje. Tehát ezt le kell fordítani a mai gyerekeknek a nyelvére. Aztán a harmadik, hogy mit adunk, mit kínálunk. Tehát biztos, hogy nem lesz vonzó a gyerekek számára az, hogyha egy lexikonból felolvasunk nekik 2 órán keresztül a plébánián, és akkor lehet, hogy a következő alkalommal mérgesek leszünk, hogy már nem jött senki. Hát nyilván nem biztos, hogy erre kíváncsiak. Lehet, hogy most már a más világot éljük, hogy meg kell hallgatni őket. Lehet, hogy nekik kell az ifjúsági tanon beszélni. Persze kell legyen egy alapelve, egy tanítása, egy iránymutatása, de hát meg is kell őket hallgatni, hogy miért is jönnek oda, mit is szeretnének, mire is van igényük. Ezt fel kell mérni. Aztán a másik az, hogy legyenek a papnak megfelelő segítői, mert ugye, ahogy mondtam az előbb is, nem biztos, hogy a pap mindent tud, nem biztos, hogy ő neki mindenre válaszolni kell, nem biztos, hogy az ifjúsági hitanon mindenhol a papnak kell érvényesülni, tehát lehet, hogyha van ott egy hitoktató, egy családos, akkor lehet, hogy egyik másik felmerülő kérdésre akár ők pozitívabban, jobban, hatékonyabban tudnak válaszolni, mint a plébános, meg amúgy is jó, hogyha ott van azért más felnőtt is, tehát, hogy jó az, hogyha a közösség így épül, hogy vannak stabil alapok, pontok, akikre lehet építeni, és azt gondolom, hogy minden plébánián vannak olyan hitoktatók, vagy egyházközségi tagok, akik ilyen veteránok, akik már ősidőktől ott vannak. Miért jó? Azért, mert a gyerekek is ismerik őket, sőt van ilyen is, hogy a gyerekek szüleit is ők tanították hittanra, és akkor persze a gyerek szívesen elmegy, mert ott van az a bizonyos néni vagy bácsi, aki még az ő anyukáját is tanította hittanra, és mindenki az egész város vagy falu ismeri, és akkor azt mondják, hogy ahol ő ott van, oda szívesen megyünk, mert őt ismerjük. Egészen addig, amíg az atyát is meg nem ismerik, és azt nem mondják, hogy hát tett ez teljesen jó fej az atya is, csak őt még nem ismertük. Tehát ugye ez is, hogy kínáljunk valami értékeset, a másik meg, hogy tanítsuk a gyerekeket imádkozni, és ugye aztán, hogy eljutunk a plébániától a templomig. Mert nem biztos, hogy a gyerek azzal egy időben, hogy elkezd jönni mondjuk egy ifjúsági hitre, akkor rögtön templomba is kezd járni. Hát mivel a személyes hite hiányzik, ezért nem is erőltethetjük rá azt, hogy ő templomba járjon, majd amikor a hitet megkapja, a hit ajándékát a jó Istentől, akkor azt gondolom, hogy természetes lesz az, hogy templomba kezd járni. De ezeken a régi beidegződéseken is túl kell magunkat tenni, hogy nem biztos, hogy az az első lépés, hogy rákényszerítsük azt az iskolát, vagy azt a gyereket, vagy azt az osztályt, hogy már pedig vasárnapot kell lenni a templomban. Lehet, hogy pont az ellenkezőjét érjük el vele. Lehet, hogy először foglalkozni kell velük, el kell vezetni őket a jó Istenhez, és hogyha kialakul bennük a vonzalom az Isten felé, megkóstolják, amit kínálunk, hogy a jó Isten szeretete az át tud formálni, lehet, hogy utána magától elindul, és azt mondja, hogy hát engem ez érdekel, engem ez vonz. Például most csak a saját példámat tudom mondani, például Miskolcon nagyon sok gyereket úgy sikerült a jó Isten felé vezetni, hogy fölkínáltam nekik a minisztrálásnak a lehetőségét. Lehet, hogy először olyan unottan jöttek, vagy nem volt kedvük, vagy az anyjuk kísérte el őket, fogta a kezüket, hogy jaj, ne félj, kisfiam. Második alkalomtól olyan jó kedvel jöttek mindig, és ott ragadtak, és azt láttam, hogy az oltár mellett felnőttek, és nagy kamaszok lettek azokból a kis félős gyerekekből, és ott ragadtak, és ők ott kaptak egy érintettséget, megtapasztaltak egy élményt. Például Szerencsen az elmúlt időszakban alakult egy gitáros énekkar. Most ez a gitáros énekkar úgy néz ki, hogy az általános iskola, a gimnázium tanárai és diákjai alkotják ezt a gitáros énekkart. Ez egy bérmálás alkalmával indult el kezdeményezésként, aztán ezt erre építettünk, és ehhez az énekkarhoz csatlakozhatnak a diákok. Kicsik, nagyok, pedagógusok, dolgozók, bárki, aki szeretne. Az első két alkalommal nagyon szépen énekeltünk, tényleg varázslatos volt, és egyre többen kezdtek utána érdekelni, ez annyira gyönyörű. Csatlakozhatunk, mi is énekelhetünk, mi is jöhetünk, és ott vannak ezek az énekkaros gyerekek, és ugye ez azt jelenti, hogy rengeteg próba van, és nyilván vallásos énekek, imádságok, stb., és valahol a szívüket ez megérinti gyakorlás közben, a szentmisén, és hogyha ők vállalnak szolgálatot, hogy misén énekelnek, akkor eljönnek a misére, persze. Tehát rögtön az éneken keresztül elcsalogatjuk őket a szentmisére. Vagy pedig vállalnak valamilyen szolgálatot. Iskolákban adott, ugye például a gimnáziumokban adott ez az 50 órás közösségi szolgálat, és ennek keretein belül, hát ha ügyes a plébánia és kreatív, és a plébánián dolgozó lelkipásztorok, hitoktatók, akkor be tudják építeni a gyerekeket, hogy akkor ott van az az 50 óra, akkor gyertek, és mondjuk gyerekeknél legyetek segítők, például az első áldozási felkészítőkön, vagy mondjuk egy templomtakarításban, egy húsvéti, egy karácsonyi díszítésben, vagy bármiben, amit úrnapi sátrak elkészítésében, és akkor ott vagytok 3-4 órát, és akkor szépen azt beszámítjuk nektek, mert a közösségét végzitek a szolgálatotokat. Eljönnek mondjuk a gimisek egy gyerektáborba, egy hittantáborba, mondjuk mint moderátorok, vagy felnőtt segítők. És ő mondjuk letudja, idézőjelben mondom, az 50 órás szolgálatából azt az 1-2 órát, de közben ott van végig azokon az előadásokon, programokon, a gyerekek mellett a templomba, és hallja ő is, hogy miről is szól az egyháznak az élete, és látja azt, hogy hogyan ül egy kisgyerek mondjuk egy hittantáborban, és lehet, hogy a szívét ez fogja megérinteni, hogy hát ő is mint segítő ugyan, de részt vett bizonyos programokon. Tehát ezer lehetőségünk van arra, hogy hogyan szólítsuk meg őket, és azt gondolom, hogy nem tudunk ettől többet tenni, mert a hit az a Jóistennek az ajándéka. És persze mi dolgozunk, imádkozunk, rábízzuk őket a Jóistenre, de az, hogy ők az ő szívük mikor nyílik ki, és hogy mit tudnak befogadni, és mit képesek feldolgozni abból a sok kegyelemből, amit a Jóisten ad, az már az ő döntésük. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk emberi szempontból, ami tőlünk telik. Többet a Jóisten se vár, a többit azt már rá kell bízni. És lehet, hogy ugye sokszor idézzük ezt a szentírási részt, hogy valaki vet, aztán más valaki arat. Nekünk az a dolgunk, én azt gondolom, hogy olyan sokszor használjuk ezt, hogy most már missziós terület az országunk, a népünk, ugye az iskoláink, ugye tehát ezek missziós területek, hogy nekünk az a dolgunk, hogy elvessük a magot. És lehet, hogy annak a magnak kell 10-15 év, és lehet, hogy elballag már az a gyerek, és csak utána egyszer jön egy olyan pillanat az életében, hogy lesz ahová nyúlni, és lesz ahova visszatérni, ezt már nem tudjuk. De nekünk itt a magvetés, a szántás, ugye az, hogy a talajt lazítsuk, ez a legfontosabb, és lehet, hogy majd ezekből a gyerekekből lesznek a legjobb egyházközségi tagok 10-20 év múlva, de hát nem ugorhatunk az időben előre, hogy megnézzük, hogy mi lesz a jövő.
Az is nagyon fontos, hogy ha már egyszer itt beszélgettünk az Egerszalúki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlaton, hogy a plébániáról, meg a katolikus iskolákból megmutassuk azt a gyerekeknek, hogy ők nincsenek egyedül, hanem egy sokkal nagyobb közösségnek a tagjai. Fontosnak tartod azt, hogy akár regionális, akár országos, nagyobb szabású rendezvényekbe bevezesd, vagy elvezesd őket ezekhez?
Persze, nagyon fontosnak tartom. Én kispap koromtól kezdve, amióta első éves voltam, én mindig itt voltam az Egerszalóki találkozón, és én ezt úgy időzítem, hogy amikor a vasárnapi záró szentmise végén Egerszalókon kihirdetik, hogy mikor lesz a következő évben az Egerszalóki találkozó, én ott előveszem a telefonomat, kinyitom a naptárt, bepatyögöm, hogy július X-től Y-ig Egerszalóki ifjúsági találkozó. Tehát nekem teljesen természetes papként, hogy itt vagyok. Azért imádkozom, hogy az összes fiatal atyának, vagy idősebb atyának az Egri Egyház megyében ez legyen teljesen természetes. Hogy ez a miénk, ez a találkozó. Ez az Egri Főegyház megye ifjúsági találkozója. És lehet, hogy nekünk ezer más dolgunk is lenne. Tehát én is eljöttem most a plébániáról, ugye szerdán este, szerda, csütörtök, péntek, szombat, és még a vasárnap, és ez 5 nap. Hát egy lelkipásztornak, akinek több települése van 1000 feladattal, azért 5 nap kiesés, úgyhogy ez azért nem nyári szabadság, mely nem nyári pihenés, olyan szempontból, mint ahogy mondjuk elmegynek mások ugye a tengerpartra vagy a Balatonra nyaralni, vagy éppen az erdőbe túrázni. Hát nekünk ez azért nem ilyen jellegű pihenés, de meg kell, hogy tudjuk oldani. És én mindig azt mondom, hogy én hiszek abban, hogy ha az ember akarja, akkor meg tudja oldani, mert nekem is van 6 település, 7 templom, 1000 millió feladat, De mivel én már ezt tavaly beírtam a naptáramba, én úgy szervezem a programomat, hogy én itt tudjak lenni. És ez teljesen egyértelmű. És ez a lelkesedés része. Hát emellett ott van a munkajnak, akkor szedjünk össze gyerekeket. Kit hozzunk? Honnan hozzuk? Hogy szedjük össze? Persze megint csak jó, hogyha ott az iskola, mint háttér, ugye ezt már az előbb említettem, hogyha jó a kapcsolat az intézményvezetőkkel, iskolával, akkor kérünk segítséget, hogy akkor reklámozzuk, szólítsunk meg embereket, pedagógusokat, diákokat, barátnőt, barátot, akik ott vannak körülöttük, és akkor megkérjük a diákokat, hogy ti is szólítsatok meg, gyertek, próbáljuk ki. És ezzel a szervezéssel nem történnek csodák, hiszen ez épül. Tehát itt mondjuk a szerencsi iskoláinkból először 3 évvel ezelőtt voltak, akkor jöttek 4-en. A következő évben jöttek 9-en. Tehát nem egyik percről a másikra jön ide 150-200 gyerek egy városból, faluból, hanem hát először lehet, hogy csak 4, 2 felnőtt, 2 gyerek, aztán jön 2 felnőtt, 6 gyerek, 8 gyerek. És most eljutottunk oda, hogy több mint 20 gyerekkel tudunk jönni szerencsül. Tehát, hogy nem lehetetlen a dolog, mert hogyha mi is lelkesek vagyunk, és a gyerekeknek is tetszik, és elmondják a többieknek, hogy ez nagyon-nagyon jó volt, és a jó Istentől is kaptunk kegyelmet, és megismerhettük jobban az Istent, és közelebb kerültünk hozzá, hát akkor a következő évben meg még többen jönnek, mert vágynak a többre. Azt kérdezte valaki, akinek meséltünk erről, hogy hát a mai gyerekeket érdekli az ilyesmi. Persze, hogy érdekli, de hát kimutatja meg nekik. Tehát hogy ne? Mindenkit érdekel, minden kor, minden emberét érdekli az Isten. Minden kor, minden embere vágyik a lelki békére. Minden kor, minden embere keresi a saját boldogságának az útját. Nincs olyan, aki ezt ne keresni. Tehát fel kell kínálni az alternatívákat, fel kell kínálni a lehetőségeket, hogy ne rossz helyen keresse a boldogságot, ne rossz helyen keresse a lelki békét, mert ebből a szempontból a fiatalok kifejezetten veszélyeztetve vannak, hogy rossz helyen keresik, és nem találják, és eljönnek ide, és nagy élmény volt látni azt, hogy akiket elhoztunk szerencsül, azok a fiatalok tegnap este ott térdepeltek a szentségimádáson, végig sírták az imádságot, és megérintetté váltak. És én hiszem azt, hogy ezt a megérintettséget tudják majd hazahozni szerencse, és amikor majd szeptemberben az osztálytársaik megkérdezik, hogy mit csináltál a nyáron, akkor nem azzal fogja kezdeni, hogy a Balatonon lángost ettem, mert arra lehet, hogy nem is volt pénzük, mert olyan drága, hanem azt fogja mondani, hogy én a lángos evés helyett eljöttem az Egerszalók ifjúsági találkozóra, és a szentségimádáson imádkoztam. És a lehet, hogy a többi osztálytársának kikerekedik a szeme, és lehet, hogy először azt mondja, hogy te nem vagy normális, de az is lehet, hogy azt mondja az osztálytársa, hogy de jó neked, de szeretnék jövőre veled menni. És akkor ő azt fogja mondani, hogy gyere el, és nem fogod megbánni. Így épülhet a közösség. Ugye a másik ugye az, hogy országos rendezvények, hát ugye mi Kelet-Magyarországon ezzel bajban vagyunk, ugye, hogy általában az országos rendezvények Budapesten vannak, és nyilván Kelet-Magyarországról felutazni Budapestre azért elég nagy áldozatot kíván. Tudjuk, hogy a vonatok elég megbízhatatlanok, illetve nem feltétlenül komfortosak, főleg nyáron. Ugye tudjuk azt is, hogy a busz költség az borzasztó drága, tehát tudjuk azt, hogy a szülők nem tudják autóval megoldani, mert dolgoznak, tehát azért ez nagy nyűg. Tehát most mindent megnézünk minden fronton, tehát a vonat is nehéz, a busz is nehéz, a szülők megoldása is nehéz. Szóval a másik az, hogyha én kínálom fel az autót, akkor lehet, hogy nem szívesen engedik el a gyereket, hogy beüljön egy idegen autóba, vagy... Szóval igen, összetett ez a világ, nehezen tudunk közlekedni. Ennek ellenére nyilván fontosnak tartom, és voltunk forrásponton, voltunk ilyen-olyan rendezvényeken, ami Pesten volt, és azért oda egy maroknyi csapattal, kisebb csapattal elmentünk, fölmentünk, de az is egy nagyon nagy élmény volt. De mindegyik ilyen rendezvény azért merőben más, mindenhol talán más-más dolgok érintik meg a fiatalokat, de én azt gondolom, hogy elsősorban és mindenek előtt a sajátunkat kell ápolni. Tehát nem Budapestre kell nekünk menni, mert ott vannak a budapesti fiatalok, ők nem jönnek ide Egerszalókra, mert nem az övék. Persze szívesen látunk mindenkit, az ország minden pontjáról itt Egerszalókon, de én azt gondolom, hogy az az egészséges, ha minden fiatal az övét szereti meg. És nekünk itt az Egri Egyház megyében az Egerszalóki ifjúsági találkozó a miénk. Ez az az ősi ifjúsági találkozó, ami az Egyház megye területén, az Egyház megye fiataljainak szól, és egyedi, egyedülálló élményt, lelki élményt tud adni. És persze, azért ide teszem, hogy itt van Tiszafüreden is az ifjúsági találkozó, ami még friss. Tehát ugye nyilván ez még nincs úgy elterjedve a köztudatban, mivel egy friss élmény, egy friss szervezés, tehát végtelenül hálásak lehetünk a jó Istennek, hogy az egy alsó kezdeményezésből indult, hogy lehet, hogy azok a fiatalok voltak itt valamikor Egerszalókon, és belelkesedtek, hogy ott van nekünk a nagy plébánia, ott van a Tiszató, csináljuk, menjünk, hajrá! Ugye a Váci Egyház megyében nagyon sok helyen látjuk azt, hogy régiós találkozók vannak. Ők is léptek egyet, és azt mondták, hogy hát minek utazzunk mi a ország másik pontjára, amikor nekünk vannak hatalmas plébániák, üresen álló, olykor itt az Egri Egyház megyében is több lelki gyakorlatos ház, üresen álló plébánia, hát a mi területünkön is van olyan plébánia, hogy egy hektáros kertje van. Na most egy hektáros kertben, hát kényelmesen elfér 100 darab sátor, tehát hogyha éppen arról van szó, akkor az egyház megye bizonyos területei alkalmasak arra, hogy ott ifjúsági találkozót szervezünk, és azt gondolom, hogy a mi egyház megyénk egyik része anyagilag tehetősebb, a másik része talán szegényebb, és azzal, hogyha több lehetőséget adunk, és több helyen biztosítjuk ezt a lehetőséget, akkor talán azok is eljuthatnak, akik nem olyan anyagi körülmények között élnek, vagy nem engedhetik meg maguknak azt, hogy több 10 000 forintot kifizessenek mondjuk egy budapesti találkozóért. De lehet, hogy a tiszafüredi, lehet, hogy az egerszalóki találkozóra megengedheti magának, hogy elutazzon egy távolsági busszal, mondjuk országos bérlettel, az ország bérlettel, ami jóval olcsóbb, mint a többi. De lehet, hogy Budapestre már nem szívesen utazna föl, vagy nem szívesen engednék el, de Tiszafüredre vagy Egerszalókra szívesen elengedik a szülei. És én azt gondolom, hogy szeressük a miénket. Legyünk büszkék arra, hogy itt az Egri Egyház megyében van nekünk egy csodálatos kezdeményezésünk, hogy a fiatalokat szeretnénk megszólítani, és akár Egerszalókon, akár Tiszafüreden a jó Istennel találkozhatnak. És ezek a lehetőségek nem csak szórakozás, nem csak jókedv, nem csak a közösségről szólnak, hanem az egyéni megtérésről, lelki életről, az egyéni hit élményről is. És ez lenne a legfontosabb, hogy itt a sajátunkban megtaláljuk a forrást, azt a forrást, amiből táplálkozhatunk, és olyan jó látni azt, és aki volt már Egerszalókon, azt tudja, hogy vannak olyan egerszalókosok, akik itt szaladgáltak pelenkás kisgyerekként, és most itt vannak 16-18 éves segítőként, vagy éppen 30 éves, 32 éves anyukaként, vagy apukaként, mert őket is elhozták a szüleik, itt nőttek föl, itt szaladgáltak hátulgombolós gyerekként, és most az ő pici babájuk szaladgál hátulgombolós gyerekként itt az egerszalóki találkozón. És ezt annyira jó látni, hogy generációkon átível annak a híre, annak a súlya, hogy Egerszalóknak van lelke, hogy Egerszalóknak van lelkisége, és hogy aki ide eljön, az biztos, hogy valamiben és valamilyen módon változik.
Kedves hallgatóink, Marosi Balázs szerencsi plébániai kormányzóval Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise. A szeretet nem a véletlen műve, hanem egy tudatos döntésé. A Szent Atya videó üzenete a Columbus tavagok 143. nagy ülésére. Legyetek a remény konkrét jelei szerte a világban. Leó pápa üzenete a hiroshimai bombázás 80. évfordulója alkalmából. A hiroshimai évforduló felhívás a béke megteremtésére. A Szent Atya részvétét fejezte ki egy egyiptomi ifjúsági zarándok hirtelen halála miatt. Leó pápa szerdai katekézise. A szeretet nem a véletlen műve, hanem egy tudatos döntésé. A készítsétek elő a húsvéti vacsorát Jézusi kérést elemezve tartotta meg a szerdai általános kiallgatáson katekézisét Ferenc pápa, folytatva a Jézus Krisztus, ami reménységünk témájú sorozatát. Ahogy az Úr a küldetését az Atya által rábízott és előkészített útként fogadta el, amelyhez mindvégig hűséges maradt, úgy a mi életünkben is ott rejlik Isten szándéka velünk, amit számunkra készített.
Cari fratelli e sorelle!
Kedves testvéreim! Tovább folytatjuk jubileumi útunkat Krisztus arcának felfedezéséről, amelyben reményünk formát és tartalmat nyer. Ma Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériumáról emlékedünk. Kezdjük azt egy olyan szóval, amely egyszerűnek tűnik ugyan, de a keresztény élet értékes titkát rejti magában, és ez a szó a felkészülni.
Preparare.
Márk evangéliuma szerint a kovásztalan kenyér első napján, amikor feláldozták a húsvéti bárányt, a tanítványok így szóltak Jézushoz. Hol készítsük el számodra a húsvéti vacsorát? Ez egy gyakorlatias kérdés, de tele van várakozással is. A tanítványok érzik, hogy valami fontos dolog fog történni, de nem ismerik a részleteket. Jézus válasza szinte titokzatosnak tűnik. Menjetek a városba, és találkoztok ott egy vizes korsót vívő emberrel. A részletek szimbolikusak. Egy korsót vívő férfi, ami abban a korban általában a nők feladata volt, egy előkészített emeleti terem, és végül egy ismeretlen gazda. Mintha minden előre el lenne rendezve. Valójában pontosan így van. Ebben az epizódban az evangélium azt mutatja meg nekünk, hogy a szeretet nem a véletlen műve, hanem egy tudatos döntésé.
Una scelta consapevole.
Nem egyszerű reakcióról van szó, hanem egy döntésről, amely előkészületet igényel, hangsúlyozta Leó pápa. Jézus nem a végzet miatt vállalja szenvedését, hanem azért, mert hűséges egy úthoz, amelyet szabadon és gondosan választott meg és töltött be. Ám éppen ez az, ami megvigasztal minket, mert így tudjuk, hogy az ő életének ajándéka egy mély szándékból fakad, nem pedig hirtelen felindulásból.
Non da un impulso improvviso.
Azaz előkészített emeleti terem azt mondja nekünk, hogy Isten mindig megelőz minket. Még mielőtt rájönnénk, hogy szükségünk van befogadásra, az Úr már előkészített nekünk egy helyet, ahol az ő barátainak ismerhetjük meg és érezhetjük magunkat. Ez a hely valójában a mi szívünk, ami egy terem, amely ugyan üresnek tűnhet, de csak arra vár, hogy felismerjük, betöltsük és megőrizzük. A húsvét, amelyet a tanítványoknak kell előkészíteniük, valójában már készen áll Jézus szívében. Ő maga gondoskodott mindenről, mindent elrendezett, mindent eldöntött. Mindazonáltal megkéri barátait, hogy tegyék meg a maguk részét. Ez pedig valami lényegeset tanít nekünk a lelki életünkről. A kegyelem nem szünteti meg a szabadságunkat, hanem felébreszti azt.
Ma la risveglia.
Isten ajándéka nem semmisíti meg felelősségünket, hanem termékenyé teszi azt. Ma is, mint egykor, van egy vacsora, amit elő kell készítenünk, folytatta Leó pápa katekézisét. Nem csak liturgiáról van szó, hanem arról, hogy készek vagyunk-e belépni egy olyan gesztusba, amely meghalad minket. Az eukarisztiát nem csak az oltáron ünnepelhetjük, hanem a mindennapokban is. Ahol minden élményt felajánlásként és hálaadásként élhetünk meg. A készület ennek a hálaadásnak az ünneplésére nem azt jelenti, hogy többet kell tennünk, hanem hogy helyet kell hagyni. Azt jelenti, hogy el kell távolítani, ami terhet jelent, le kell csökkenteni az elvárásokat, fel kell adni a valótlan reményeket. Sokszor összekeverjük a felkészülést az illúziókkal. Az illúziók elterelik a figyelmünket, a felkészülés ellenben irányt ad nekünk. Az illúziók eredményt keresnek, a felkészülés pedig lehetővé teszi a találkozást. Az igazi szeretet emlékeztet minket erre az evangélium, még mielőtt viszonoznánk azt, már adja magát. ez egy előre adott ajándék. Nem azon alapul, amit kap, hanem azon, amit adni akar. Ezt élte meg Jézus a tanítványaival. Miközben ők még nem értették, miközben az egyik elárulta, a másik pedig megtagadta őt, mindnyájuknak egy közösségi vacsorát készített elő. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, mi is meghívást kaptunk, hogy készítsük elő az Úr húsvétját. Nem csak a liturgikus húsvétot, hanem életünk húsvétját is. Minden segítőkész gesztus, minden önzetlen cselekedet, minden előzetesen megadott bocsánat, minden türelmesen elviselt fáradtság egyfajta előkészület arra, hogy Istennek lakóhelyet teremtsünk. Akkor megkérdezhetjük magunktól, mely tereket kell még rendbe tennem az életemben, hogy azok készen álljanak az Úr befogadására. Mit jelent számomra ma a felkészülés? Talán lemondani egy igényről? Abba hagyni a várakozást, hogy a másik megváltozzon, és megtenni az első lépésemet? Talán többet hallgatni, kevesebbet cselekedni, vagy megtanulni ráhagyatkozni arra, ami már elő van készítve? Ha elfogadjuk a felhívást, hogy készítsük elő a helyet az Istennel és az egymás közötti közösségre, rájövünk, hogy jelek, találkozások, szavak vesznek körül minket, amelyek arra a tágos, már előkészített terem felé irányítanak minket, ahol szüntelenül ünneplik a végtelen szeretet misztériumát, amely segít minket és mindig előttünk jár. Az Úr adja meg nekünk, hogy alázatosan készítsük elő az ő jelenlétét, és ebben a mindennapi rendelkezésre állásban növekedjen bennünk is az a nyugodt bizalom, amely lehetővé teszi, hogy mindent szabad szívvel fogadjunk, mert ahol a szeretetet előkészítették, ott az élet valóban felvirágozhat.
La vita può davvero fiorire.
Zárta szerdai katekézisét Leó pápa. A katekézis követően a Szentatya a világ nyelveken röviden összefoglalta a tanítását, majd a lengyel híveket így köszöntötte. Szeretettel üdvözlöm a lengyel zarándokokat, Urunk színeváltozásának mai ünnepe, tanítson meg benneteket arra, hogy fogadjátok be az igazságot Istenről, akinek szeretete mindig megelőz minket, s akinek hatalma nagy dolgokat művel bennetek, ha bizakodó és alázatos szívvel hallgattok rá.
Quando lo ascoltate con cuore fiducioso e umile.
Áldásomat adom mindnyájatokra, családjaitokra és hazátokra is. Majd itt folytatta. Szeretettel üdvözlöm az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen üdvözlöm a katolikus apostolkodás nővéreit, az oltári szentség misszió szolgáló lányait, a Szent Ferenc harmadrend nővéreit, akik most tartják nagy káptalanjukat. A Szentatya szívből kívánja nekik, hogy alapító karizmájuknak megfelelően egyre élőbbé tegyik magukban az evangéliumi tanúságtételt.
Il mio pensiero va infine ai giovani, agli ammalati, agli sposi novelli.
Végül a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasukhoz fordulva Krisztus színeváltozásának ünnepére emlékeztette őket, az Úr ragyogó arca legyen számukra remény és vigasz forrása. Leó pápa videó üzenete a Kolumbusz lovagok nagygyűlésére. Legyetek a remény konkrét jelei. Augusztus 5-e és 7-e között az Egyesült Államok béli Washingtonban tartják a Kolumbusz lovagok 143. nagygyűlését, amelynek résztvevőihez Leó pápa angol nyelvű videó üzenettel fordult. Különösen ebben a szentében az a hivatásunk, szólt a Szentatya üzenete, hogy a remény kézzel fogható jeleivé váljunk, legfőként azoknak a testvéreinknek, akik mindenféle nehézségekkel küzdenek. A reménység jubileumi évében gyűltetek össze, amely arra ösztönzi az egyetemes egyházat, sőt az egész világot, hogy arról az alapvető erényről emlékedjetek, amelyet Ferenc pápa úgy írt le, mint a jó iránti vágy és várakozás anélkül, hogy tudnánk, mit hoz a holnap. Leó pápa tovább gondolkodott a fontos erényről. Mint katolikusok tudjuk, hogy reményünk forrása Jézus Krisztus, és hogy ő minden korszakban elküldte követőit, hogy az egész világnak hirdessék húsvéti üdvösségünk örömhírét. Az egyház mindig is arra volt hivatott, hogy az evangélium hirdetésével, szavak és tettek által egyaránt a remény jelképe legyen. Különösen ebben a szentében az a hivatásunk, hogy a remény kézzel fogható jeleivé váljunk, legfőként azoknak a testvéreinknek, akik mindenféle nehézségekkel küzdenek. A Columbus rend alapítója, Boldog Michael McGivney ezt jól megértette. Látta a katolikus bevándorlók sokléti szükségleteit, és igyekezett enyhíteni a szegények és rászorulók szenvedésein, a szentségek köteles megünneplésével és a testvéri segítségnyújtással, amely ma is folytatódik. Az idei kongresszus témája találóan a remény hírnökei, ami a Columbus lovagrend minden tagját arra emlékezteti, hogy legyenek a remény jelei a helyi közösségek, plébániák és családok életében. Leó pápa nagyra értékeli erőfeszítéseiket, hogy egybegyűjtik az embereket közösségi imádságra, hogy együtt tanulják és tanítják a testvéri közösség építését, valamint támogatnak számos jótékonysági tevékenységet szerte a világon. A Szent Atya különösen is méltányolja nagylelkű szolgálatukat a kiszolgáltatott emberek, köztük a születendő gyermekek, a várandós anyák, a kisgyermekek és a háború sújtotta lakosok részére nyújtott szolgálatukat, mely sok embernek visz reményt és gyógyulást, amivel pedig folytatják alapítójuk nemes örökségét. Leó pápa videó üzenetében végül minden jót kíván a nagygyűlés munkájához, amelyet a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja, és Boldog Michael McGivney közbenjárására bíz, így kéri rájuk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldását.
Leó pápa üzenete. A hiroshimai évforduló felhívása a béke megteremtésére. A hiroshimai bombázás 80. évfordulója alkalmából küldött üzenetében 14. Leó pápa arra buzdítja a nemzetközi közösséget, hogy újítsa meg elkötelezettségét a tartós béke megteremtésére az egész emberiség számára. A nukleáris fegyverek sértik közös emberiségünket, és elárulják a teremtés méltóságát, amelynek harmóniáját hivatottak vagyunk megvédeni, hangsúlyozza 14. Leó pápa Alexis Shirama hiroshimai püspökhöz intézett üzenetében, amelyet Francisco Escalante Molina, apostoli nuncius olvasott fel a békéért bemutatott hiroshimai szentmisén. A II. Világháború idején az amerikai erők által a japán Hiroshima és Nagasaki városokra 1945. augusztus 6-án és 9-én ledobott nukleáris bombák 80. évfordulóján, amelyben 150 ezer és 246 ezer ember halt meg, a pápa rámutat, hogy a két város továbbra is élő emlékeztetője a nukleáris fegyverek által okozott borzalmaknak. Tiszteletét fejezi ki a túlélők, a hibakusák iránt, akiknek történetei időszerű felhívás mindannyiunk számára, hogy biztonságosabb világot építsünk és a béke légkörét teremtsük meg. A pápa felidézi elődje, Ferenc pápa többször megismételt felhívását. A háború mindig vereség az emberiség számára. Emlékeztet, hogy az igazi béke megköveteli a fegyverek bátor letételét, különösen azokat, amelyek leírhatatlan katasztrófát okozhatnak. A nukleáris fegyverek sértik közös emberiségünket, és elárulják a teremtés méltóságát is, amelynek harmóniáját meg kell őriznünk, figyelmeztet 14. Leó. Ferenc pápát idézve, Leó pápa kiemeli, hogy a fokozódó globális feszültségek és konfliktusok idején Hiroshima és Nagasaki az emlékezet szimbólumai, amelyek arra ösztönöznek minket, hogy utasítsuk el az egymás kölcsönös elpusztításán alapuló biztonság illúzióját. Ehelyett egy olyan globális etikát kell kialakítanunk, amely az igazságosságban, a testvériségben és a közjóban gyökerezik. A Szent Atya üzenete végén hangsúlyozza. Imádkozik azért, hogy ez az évforduló felhívásként szolgáljon a nemzetközi közösséghez, hogy újítsa meg elkötelezettségét az egész emberiség számára keresett tartós béke iránt, amely egy fegyvertelen és lefegyverző béke. A pápa részvétét fejezte ki egy egyiptomi zarándok hirtelen halála miatt. Leó pápa mély fájdalmát fejezte ki a 18 éves egyiptomi fiatal Pascal Rafik hirtelen halálhíre miatt, aki úton volt Rómába, hogy részt vegyen a fiatalok szentévi zarándoklatán. Augusztus 2-án szombaton délelőtt 14. Leó pápa fogadott egy csoport egyiptomi fiatalt, akik Rómába érkeztek, hogy részt vegyenek a fiatalok jubileumán. A küldöttséget Jean-Marie Chami, Tarsus címzetes püspöke és a görög melkiták antiókiai pátriárkátusának Egyiptomért, Szudánért és Dél-Szudánért felelős segédpüspöke vezette. Tragikus módon az zarándok csoport egyik tagja, a 18 éves Pascal Rafik egy nappal korábban elhunyt, közvetlenül azután, hogy velük együtt utazott Rómába, hogy részt vegyen a jubileumon. A csoport üdvözlésekor a pápa biztosította őket szívből jövő imáiról, és az Úr vigasztalásáért és vigaszáért fohászkodott Pascal családtagjainak, barátainak és mindazoknak, akik gyászolják halálát. A csoport vigasztalása közben elismerte a fájdalmát a lány hirtelen elhunyta miatt, de a feltámadt Krisztusba vetett reményünk reményt ad, amikor Pascal új életére emlékezünk Krisztusban. Tehát arra gondoltunk, hogy ebben a fájdalomban, amelyet mindannyian átéltek barátotok elvesztése miatt, legyen lehetőségünk összejönni imádkozni, megújítani hitünket és kérni Istentől nővérünk örök nyugalmát, de erőt és vigasztalást is, hitünk megerősítését, és hogy megújuljunk a reményben, és egyházként, testvérként ezért gyűltünk össze. Kérjük tehát az Urat, hogy legyen velünk, legyen mindannyiótokkal, miközben a remény szentévi zarándoklatának ezen napjait élitek, és hogy Isten szeretete és kegyelme mindannyiótokat megvédjem. Leó pápa angolul szólt a csoporthoz, mielőtt apostoli áldását adta volna rájuk. Arra buzdította őket, hogy találjanak vigaszt Isten határtalan szeretetében és irgalmában, abban a reményben, hogy soha nem okoz csalódást. A feltámadásba vetett reményünk a reményünk végső forrása, és amikor a remény szentévéről beszélünk, reményünk a feltámadt Jézus Krisztusban van. Mindannyiunkat arra hív, hogy újítsuk meg hitünket, arra hív, hogy legyünk barátai, testvérei és nővérei egymásnak, hogy támogassuk egymást, és azt mondja, hogy ti is legyetek tanúi ennek az evangéliumi üzenetnek, zárta rövid köszöntő beszédét Leó pápa az egyiptomi fiatalokhoz.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Lábon járó szomorú fűz, hívesség csal, hívesség űz. Hívesség űz, hívesség csal, ez patakkal, az meg faggyal. De patakra nem találok, mindenütt csak fagyot látok. S patak kéne, napfény kéne, lehevernék az ölébe. Megduzzadnék, mint a többi szerencsésebb erdőföldi. Virágoznék, mint az égbolt, ha a kakas kukorékolt. Bokrok előtt alászkodok, csillagokhoz fohászkodok. Hé, csillagok, jó csillagok, patakra már hol akadok? Leveleim, vigasságom, nem ér utol bolygó lábom, elhullajtván vigasságom, marad a szomorúságom.
József Attila Szomorú fűz című versét Latinovics Zoltán mondta el. József Attila 1950 született Budapesten, apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa hamarosan elhagyta családját, nagy szegénységben éltek olyannyira, hogy Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz. Édesanyját 19-ben veszítette el, a következő évtől a makói gimnáziumban tanult. Ott ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első kötete, a Szépség koldusa. 24-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, onnan azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. 27-ben tért haza Budapestre. Utolsó kötete a 36-ban megjelent Nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937-ben Balatonszárszón hunyt el.
A nap imája.
Istenünk, aki a világ ura és minden ember atya vagy, fiad által arra tanítottál, hogy szeressük az ellenséget, tegyünk jót a bennünket gyűlölőkkel, és imádkozzunk üldözőinkért. Sokszor azonban a keresztények megtagadták az evangéliumot, és az erő logikáját követve megsértették a népek és a csoportok jogait azáltal, hogy lebecsülték kultúrájukat és a vallási hagyományaikat. Légy türelmes és irgalmas irántunk, és bocsáss meg nekünk. Könyörögjünk, hogy Jézust, a mi Urunkat és békénket szemlélve a keresztények bánkódni tudjanak azon szavaik és tetteik miatt, amelyeket olykor a gőg, a gyűlölet, az uralkodási vágy, a más vallásúak, a gyengébb társadalmi csoportok, például az emigránsok és a cigányok iránti ellenségeskedés vezérelt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36